hogy ha megkérdezik tőlünk, hogy mi a hitő, akkor nagyon jól tudjuk, ha megkérdezik tőlünk, akkor nem tudjuk. Hát ez sok mindennel vagyunk így, és most a mai rendezvényen megpróbálunk választ keresni arra, hogy az időnek milyen értelmezései vannak. Hogyan jött létre ez a mai rendezvény? Két ága van az előtörténetnek. Az egyik, hogy amióta megalakult a történelmi társulat, időnként szokott vándorgyűléseket tartani, amikor általában Budapesten kívüli színhelyeken egy-egy téma köré szervezve jön létre egy konferencia. A legutóbbi ilyen jellegű rendezvényünk a 2012 nyarán volt Zámorán, ahol a bűnbakokról esett szó, és aminek a kötete is megjelent, és ennek a sikerét felbúzulva úgy gondoltuk, hogy ezt a sorokatot folytatni kell. Megpróbáltuk, és egyik évben 2013-ban ilyenokból, 2014-ben olyanokból, de végül is nem tudtuk abban a formában, ahogy a tánk ellen jól sikerült megszervezni. Ezért úgy gondoltuk, hogy kicsi rendhagyó módon Budapesten, itt a megszokott helyszínen, egy egynapos rendezvény keretében próbálunk körüljárni egy különböző korszakok mutatói és különböző korszakok iránt érdeklődők számára érdekességet. Ez az egyik vonal, a másik vonal pedig Hónap Zoltánnak a rendkívül sikeres blogja www.mindennapélet.hu, amely most már hosszú idő óta rendszeresen újulva hihetetlenül nagy számú érdeklődőt vont. Lényegesen többet, mint amit a legnagyobb példányszámú folyóiratik vagy könyv is elérne, és ennek a blognak a sikeréről beszélgetve formáltuk ki ennek a mai rendezvénynek a témáját, amelyik nem csak történészek, hanem más történelemtudománynál, más bölcsészet társadalomtudománynak perspektívájában is próbálja vizsgálni ezt az időt, a szó legszebb értelmében, interdisziplinális módon. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették le ebben a nemzeti kulturális alapja főszerep, és őszintén remélem, hogy számos alkalommal lesz alkalom köszönetet mondani a nemzeti kulturális alap bőkező, egyre remélhetőleg egyre bővekező támogatásáért, amire rászorul a történelmi társulat. Ismételten minden lehetséges alkalommal köszönetet kell mondani a egyetemnek, a vezetésének általában és a bölcsészettudományi karjának különösen, mert az ő segítségük nélkül nem tudnánk ilyen remek színhelyen megrendezni ezeket az előadásokat. Végül egy praktikus dologra kell felvennem a figyelmet. Szerény ebédre hívjuk meg a jelenlévőket, ám de ahhoz, hogy ez flottul bonyolulva a nevén, egy fontos kérdést szavazással kell eldönteni. Az egyik opció a bécsi szelet, a másik opció a rántottslaj. Most ahhoz, hogy ez egy időben elkészüljenek, tudni kell itt az alacsorban lévő büfének, ahol a kávészünetet is fogjuk tartani, hogy melyikből hozzávetőleg mennyit készítsen. Így akkor Erzsimat megszámolja, és akkor azt kérném, hogy aki rántott sajtra szavaz, és hogy az időben elkészüljön, az tegye fel a kezét, és Erzsi megszámolja. Jó, akkor ez egy világos. Na most ezen túlmenően a kávé és az ásványi fogyasztás lent korlátva. Ami ezen túlmenően, tehát mondjuk a whisky, gin, vodka, stb. Erre is van lehetőség, ám de ezért bizony fizetni kell. Viszont ami az intellektuális tevékenységet elengedhetetlen, tehát a ügyvéd, a kávé, a korlátom. Köszönöm szépen, és akkor az első előadónk, Gyáni Gábor.
Hölgyeim és uraim, kedves közösség, természetesen ez egy elvi előadás lesz, de hát itt előadásnak mégis ez a szeret. Jó lehet, hogy körülbelül állandóan az idő alvával dolgozik, ennek egy alig fordít figyelmet az idő önmagában tett fogalmát. Figyeljünk, ugyanis azt kötélek elsősorban, hogy pontosan találja az elbeszélt buddhai történetet. Ehhez pedig rendelkezésére áll a kronológia tagolt időskála, amely a keresztény időszámítás alapjai nyugszik. Vegyük esetleg személyezett dolgot. A történelmi idő, amely a történész rendszerint reflektálatra magát adódó munkaeszközet, következő jellemzőkkel bír: homogén, üres, univerzális és mély. Most ezt fogom elmagyarázni. Attól homogén a történelmi idő, hogy mind azokat az eseményeket és folyamatokat felüleli és magához állja, melyek egy adott időben megtörténnek, azok pillanatban halnak. A történelmi idő, ahogy Siegfried Krakauer találva megfogalmaz, az a különleges médium, amely minden elképzelhető eseménynek és folyamatnak a tele, abban elhelyezhető minden ilyen esemény és folyamat időskálán, vagyis ezáltal biztosított helyünk van a mindenkori mostban, nagy M-mel, tacát annak térben szétszórunk. A történelmi létezők ebben megnyilvánuló egyidejűsége, a történelmiség kulcsa, ami lehetővé teszi, hogy a múltat, mint végtelen folyamatot lássuk magunk elő, holott egyébként a hátunk mögött van. Azért beszélünk róla bárki számára érthető módon, mert a róla előadott történetek segítségével bármikor visszatérhetünk annak valamely adott pontjához, elhelyezve az itt előadott sztorit az idő változaton, kronológia rögzített rendjében. Mint az évszámokra érte. Az előbbiekkel függ össze az is, hogy amit a történelmi univerzalitásról mondhatunk. Ez azt jelenti, hogy az idő univerzális, hogy az emberi élet minden szóbajövő formája és megnyilvánása számára van hely a történelmi időnek ebben a dimenziójában. Csak talán az úgynevezett történelmi előtti dolgoknak nincs, viszont a történelmi idő mélysége, itt arra várjuk rá, hogy egyre távolabbra tolhatjuk vissza a racionálisan elbeszélhető emberi múlt, vagyis a történelem kezdeteit. Ez rendszerint, hogy ilyen gyakran rendetlanányi módszerekkel is történik ennek az időnek a visszatolása. És végül üresnek nevezzük a történelmi időt azért, mert az idő, vagyis a történelmiség fogalma az események és folyamatok belegyönködésébe válik csupán tartalmaz kategóriára, egyébként nyilván semmi. Csak puszta egymás után is, és ezt a vákumot végre minden a történések egymást követő rendje teszi majd elbeszélhető történelmi idő. Nem van üres, akkor nem van szükség eseményre is kell. Amivel eddig beszéltem, a történelem objektív ideje, ami a 19. századi historikus a történet által lett kánonná téve, és már a történetiség természetesnek ható rendező elvévé. Volt egyébként természetesen ez egy konstrukció, a 19. századi gondolkodási konstruálása. Mit sokkal számunk el az időfogalom? Mindenekről az, hogy az idő folytonosan és lineárisan bővül előre a mindenkori jelen felé tartó, és hogy a benne lévő emberi történetünkről ennek a könyörtelen egymás után is a logikája szerint válik értelmesen elbeszélhető történet, hát rendszerint a történészek révén. A racionális megismerés a okság elvéhez tartja magát, vagyis úgy magyarázva a múltat, hogy az időbeli szekvenciához igazítja, egymás utánsághoz igazítja az okot és az övekedmények rendjét. Miközben visszatekintő távlat birtokában annak a bölcsességével fordítsó, hogy elveszíti, és ezt, amikor elveszíti ezt a mutat, már egy fordító optika szerint dolgozik, mentén, ha a tárja fel a múltból a jelen felé tartó eseményszor, és egyébként az emléket is hasonlóan történik, hogy úgy emlékezünk, hogy honnan emlékezünk a jelen felé tartó furcsa módon. Pedig visszatérve sem ezzel, hogy így történik a szekvenciális rendi időben, itt egymás után is elhoz tartjuk magunkkal, nagyon jól egyre esik, és nagyon megfelelhet ennek az okozatiság szerinti gondolkodás, hiszen az ok mindig megelőzi a következményt, vagyis tehát, amikor egymás után gondolunk egy oldal, akkor mindig tudunk oksággal gondolkodni. Ez egy paradox, azt kell mondjam, sajátossága a törzsi gondolkodásnak, mert paradoxon egy késő 60-as években mutatott rá a történelmére, ami analitikus filozófiai államata, a nemrég elmúlt Arthur Dandó egyébként. Ezt a történészek elég ritkán tudósítják, hogy milyen furcsán gondolkodnak. Hiszen valójában az a paradoxon ebben, hogy diametrálisan két eltérő időperspektíváról van szó. Visszafele gondolkodunk, de onnan idefele rekonstruáljuk, amit gondolunk. Ez szigorúan gondolói látásmódhoz tartjuk magunkat, mert ez felel meg a lineáris elbeszélés követelményének. A homogén történelmi időfogalmát, amiről eddig szó volt, leghatásosabban a struktúra történeti írás rúgta fel, akkor minden Ferdinand Rodin, az annál második nemzetségének vezéralakja, megfogalmazta a történelmi idő hármasságának az elvét. Ez a hármasság, tudják, a hosszú idő, a longüré, a konjunkturális idő, a struktúrális ideje, valamint rövid idő fogalmát akarja felé. Ez utóbbi a pontszerű eseményeknek a végbemenetelét jelenti fejezni. Az esemény idő felelnek leginkább a homogén időfogalom kívánalmat, mivel az egyszerű, folytonos, tehát lineárisan szakadatlan egymásra következésnek az időtartamának felelnek, az fejezi ki. A másik két időtartam, a longüré és a konjunkturális idő, azonban nem igazán így vele a kronológiai rendszerbe, hiszen pontosan sohasem tudható, hogy mikor kezdődik és mikor végződik egy hozzájuk el az üzenethez tartozott eseménysor vagy struktúra. Ráadásul különböző időtartamokról van szó, ugyanazon a történeten belül kellene ezekről számot adni, és illeszkedési problémák tömkeneken belül föl, amikor elveszéljük ezt a múltat, a különböző időpultját tulajdonképpen. Az események úgy belegnek, és akkor egy lineáris elveszélés követelés lesz lehetővé. A konjunkturális idő viszont csak lomán mozgul legközben, és nincs is igazán érzékelhető változás e tekintetben, hogy legalábbis hosszú ideig nincs, ezért lomha. A hosszú idő tartalma, pedig egyenesen az immobilitás, a változatlanság, magyarán a történelmi nélküliség benyomását kelti. Itt egy évszázadokról, esetleg évezetekről van szó, azért valami hosszú. Ha ez a helyzet, már pedig Potter után nem találhatjuk, hogy valószínűleg nem van valami, legalább három, hanem több időszakkal kell dolgozni a történésznek, akkor nem dolgozhatunk tovább, mindent látnék a történelmi idő kronológia abból homogén fogalmával, mivel minden vizsgált jelenségnek, entitásnak saját ideje van. Valami eseményszerű, valami folyamatszerű, struktúra idő, valamelyik longüréhez tartozik. Ezek a különböző időtartamok tehát nagyon eltérnek egymástól. Ezért azt lehet mondani, hogy ezek után, hogy mi mondjam, veszendőben megy a történelmi belső kohézió, hanem egy egységes, ami az időnek ez a folytonos egymás következése készít számunkra elő, hanem talagossá lesz, talagokkal válkozik éppen. mert egy hierarchikus rendszer van a történetiségnek, az időnek, öregi időnek. Nincs minden adva a mostban. Egyes dolgok már léteztek tegnap, megint mások már léteztek tegnap előtt, de mindig itt vannak. És nem most keletkeznek, és arra kell, hanem esetleg úgy is érik a mostot. Tehát tegnap előttek is holnap érnek vége. Mi következik ebből? Egy kifejezéssel illetve ezt a jelenséget, a egyidejűséget, különidejűséget, a különidejűséget, egyidejűséget. Minden történelmi pillanatban különböző időtartamok pillanatnyi együttállásáról van szó. De nem mind tartozik ugyanaz a pillanathoz, ahol a mosthoz, hanem nagyon különböző tartalmak felelnek meg neki. Ami nem csak azt takarja, hogy a jelenben megalakult még mindig, hanem azt is, hogy jelenben már megjelenik a jövő is. Már a megjelenkezett jövő is hozzá tartozik, mert a struktúra például, ami esetleg most kezdődik, vagy tegnap kezdődött, az majd holnap is tart, és holnap után fog véget érni. Vagyis úgy tartozik a mosthoz, hogy még a most a következő múltban is létezik és hat. A történelmi jelen idejének jelentőnek ilyen formán a mostnak, tehát jelenidejűsége, egyidejűsége felelnek sokkal inkább, és ilyen heterogenitás az, ami bonyolultá teszi azt, hogy hát mindenki beszéljük el ezt a múltat, mert az elbeszélés múltjára is hatnia kell ennek a szokványosságnak. Ha nincs történelmi történelmi idő, akkor azt lehet mondani, hogy a történelmi idő fogalma relatív. És hát sokkal kell látni, zolni, a kronológia feszes lineáris időnek azt a fogalmát, ami olyan természetesnek adott, és olyan egyszerűvé tette az, hogy hogyan beszéljünk a múltról. Rugalmas történelmi időre van tehát szükség, amely azt a múltat segít megvilágítani számunkra, melyet elkívánunk beszélni, hogy történelmi. Ha az eseményekre fókuszál, akkor megelégedhetek a homogén időfogalommal. Ha viszont a struktúrákra vagyok inkább kíváncsi, akkor egy spatiális időfogalommal felre inkább nagyon használ. Ez úgy esetben nem a lineáris, hanem a szakaszos, a hosszabb időregységet, ahol keretek közötti vizsgálódásnak van célja eredménye. Ezeken a jelzett időtávok, a stádiumok, a szakaszokon belül, ezek keretek között, már nem feltétlenül célszerű a lineáris idő múlásával foglalkozni, mert nincs lineáris idő haladó. Nem, az idő nem lineárisan haladó. A folyamatban nincs mozgásra tulajdonképpen egymás következésre. Itt a dolgok tulajdonképpen lomhán haladnak előre, alig észrevehetően, egy stádium keretei között lényben egy lépést tesznek mondjuk. A lombkötő esetében pedig már a lombkötő már kifejezetten meg is akasztja a történelmi idő megszokott múlását. Ha nem is tudom, hogy ezt felfeszte egészen. De minden esetre olyan mértékben kitárítja az időszemletünket, hogy bele se fél a rövidebb, általában rövidebb távokon beszélünk el egy történetet, hogy ott a lombüli meg se lehet, és észre se lehet venni a lombülinek megfelelő jelenségek létezését, mert nincs változás, nincs mozgás, nincs történelem tulajdonképpen. Nos, ebből is talán látható, ezt akartam érzékeltetni, hogy az időbeli léptékekre a differenciáltsága igen komoly probléma elé állítja napjainkban a történetírásban, amelyen ezekkel a dolgokkal már számolnia kell. Nem követheti azt a taktikát, hogy fogokogja, hogy csak egy homogén időben van dolgok. Nos, a temporalitás pedig takar a kérdése a történészi időhasználatra vonatkozott, és figyelmét hagyta az emberi időtudatnak a saját történetiségét. A múlt emberének és a jelen emberének és a jövő emberének a saját időtudatát. Ez arra vonatkozik tehát az időérzékelés, az időszámon tartása, ennek megfelelően a tapasztalatok, a történet tapasztalatok, azok nagyon is változnak az idő során, olykor igen mindegyi átalakulásokon mennek keresztül. Ilyen döntő a 18. század második felében bekövetkező, az európai időtudatnak is jutott, bekövetkező változást lát Reinhard Kosseweg, ami szerint azzal járt együtt, hogy a folytonos, és monoton módon ismétlődő idő képzete, ami uralta a legsúlyában középkor gondolkodását, a jelen és a jövőt egymás, a múltat, a jelen és a jövőt egymásról élesen elválasztó időfogalomnak adja át a helyét. Valamikor a 18. század közepén második felében. Ez a változás teszi egyik lehetővé a modern költői tudatnak kialakulását, ami az alapja a történetírásnak, annak a történetírásnak, amely Magyarország képviselő és művelet. Ez a múltat jelentő élesen elválasztó, közéjük különbségeket helyező szemlélet, tehát olyan, amelyik természetesen nem takarja múltnak jelenleg is jövőnek az egymásra hatását, interakcióját, de mégis legyünk egy példát, azért beszéltünk csak a múltról, mint történelemről, mert a múlt befejeződött, véget ért, és mint ilyen tőlem a jelenben állótól, olyan idegen, hogy rálátok. Ha benne vagyok, nem látok rá. Így válik a múlt, így válhat egyáltalán a múlt történelmé, hogy már kívül esetleg állítól a fölötte történnek a múltnak. És hát ugyanaz a helyzet a jövőben is. A jövő az, nem, az minden jelen vonalnál múlt lesz, és folyamatosan jövővé válok, vagy jövő kezdében jár a jelen, mert előkészíti azt, de még nincs így, tehát megjósolható, vagy sejthető, hogy ez jelenből indulva a jövő. Nos, ez is egy nagyon érdekes, komplex probléma, amire ritkán beszélnek, terüléssel is csak 30-40 éve dolgozták ki ennek az elméletét. Hadd emeljek most ebből a kérdésekből egyetlen dolgot. A múltbeli emberek saját üdvözlatának a kérdése. Ha komolyan tekintetbe veszünk hozzávet által elméletek, gyakorlott történészek sorak által, főleg a mentalitás történeti írás keretében empirikusan bizonyított tételt, miszerint másként folyt az idő, mondjuk a középkorban, mint folyik most 19-21. Században, az alapban, akkorban élt emberek számára, akkor megint csak nem tudom mit kezdeni a homogén történelmi időnek a fogalmával, ami a rendelkezésünkre áll. Visszatekintve a múltra, úgy gondolhatjuk, hogy az pusztán a jelen meghosszabbítása visszavele, vagy ugyanaz volt régen is, mint ma, például az időről a tekintetében, de ezzel valójában megerőszakoljuk a múltat. Egy olyan múltat állítunk elé, ami a jelenhez hasonlít, ami valójában nem igaz. A múltnak a jelenhez való mérhetetlen távolságát nem csak már is talán főként, nem is a közben lehetett időnek a hosszúsága, hanem az a változás helyezik ide inkább, amely egyebek között az emberi időtapasztala. Mondom, tudomásában a szubjektív temporalitás felé idő során bekövetkezett. De ez a kérdés azért nem kívánok én hosszabban beszélni, mert a programból is láttam ennek a konferenciának az előadói, majd mind erről fognak beszélni, nagyon konkrét problémák és adott korszak kapcsán. Úgyhogy ezt csak én megövetkeztem engedélet, hogy a mentalitás történeti képviselők is úgy szól, tehát adott időben, történelmi korban milyen is volt a akkor érvényes időfogalom? Más és más. Utolsó témaként hadd kérjek rá arra a problémára, ami a körülásokon címének a második fele, a történész ideje. Miként most a történelmi elbeszélés ideje? Mi a történelmi előadásból saját külön idejűség? Nem egészen új az felismerés, viszont a történelmről adott történelmi beszámoló nem a történelmi objektív idejének befelelő volt ábrázolja a múltat. Annyiban nincs messze közöttünk lényegre váló különbség, hogy a kronológiai műtáblát követve a történész lineáris rendben valahol hagyja elő a történetet, és nem pedig fordítva, vagy pedig az idő rendjét össze-vissza forgatva jár el, ahogyan mondjuk a művészi reprezentáció, a szép irodalom. vagy a film teszi időként, amikor úgymond, így szokták mondani, átragadja az idősíkokat. Hogy egyébként komoly nehézségekkel járítja a beolvadását, elállását. Nem nagyon tudnék olyan körödi munkát mondani, amelyet túlságosan változatnák az idősíkokat. Valamennyire igen, vannak elemzések, amelyek kimutatják, hogy történik ilyen, de alárendben mondom, mert nem követnek egyébként a történet. És itt fontos a követhetőség. Tovább, a datálás szükségessége is vitán felül áll a történetbiodalom művelői számára. Nem képzelhető el olyan történetbiói, tehát tudományos beszámoló a múltról, amikor nem derül ki, hogy hol járunk éppen az időben. Ez annyira fontos kérdés, hogy nem szerint már a történeti munka címében is van szerepel, eligazítja az észám, az időkön, hogy eligazítsa az olaszok arról, hogy mit vállal a munkába, amit éppen orvosi akar. Azért orvosom el a történészek ezt a munkáját, ezt a történeti munkát, mert nagyon érdekel a középkor, és azt ígéri, hogy középkorról szól. Mert azért nem veszem ezt a művet kezembe, mert egyébként inkább a modern kor történetre érdekel, és ebből csak az terül, hogy ez a középkorról fog szólni. És hát teljesen független attól, hogy milyen a munka színvonal, az intellektuális érdekesség, milyen a teljesítmény, ami szerint nyújtja a szerző, nem idegen vagy a munka, mert ez a téma engem nem foglalkoztat különösképpen. És nem okozott szempont az sem, hogy a cím, a címben előszóban, stb. Megjelölt kor, a szerző a munkájában tárgyalni fog, tárgyalni kíván, olyan ideális szakszóval elképzelt a inkább orvosról szól, aki valamilyen már jártas ennek a kornak a történetében. Ezért a szerzőnek nem kell szájvágos volna mindent elmondani róla, a nullából elkezdve, mert épít arra a kitásra, ezt Umberto Eco enciklopédiának hívja, tehát ő a fejében van kitás valamiről, miért valamit egyáltalán figyelmet kísérünk, hogy csak utalok azokra a dolgokra, amelyeket tudott már azoknak veszek. Mert az olaszok, akihez szólni kívánunk, az időjelző nyelvi jelek olvastán középkorban, amikor a rendkor is tovább, már tudja, hogy hogyan kell értenie azt a beszédet, amit a történész hozzáintéz. Ezek az utalások, ilyen szoktól szakkifejezések formájában történnek, azt mondjuk, hogy nemesség, és akkor tudjuk, hogy a középkor a nemesség körülbelül azt jelentette, ami. Mondjuk a 20. században a másik a nemesség. Tehát ugyanaz a szónak az értelmezését is egy időhöz kötve oldja meg a befogadó. Tehát az időn igenis keresztények kell folyton folyvást tudatosítania kell a olvasónak, a szerzőnek, hogy hol jár az időben. Fontos szerepet játszik az időnek tovább azért is, mert a kronológiai fontosság az esemény történet írás alfája és omegája. Ez úgy jön, mint a maga műrény tapasztalata, amikor számunk értékét nagyon eltévesztettem. Hát tudja a történész létem, de nekem nem volt a nagy bőve, nem érdekel meg a legfélebb a lényszerek. De az esemény történeti szemlélet az napra fontos, hogy időnként órával mondjuk a tálást követel. Vannak itt a mások történeti, a órákra fontosan kell találni valami. Persze a struktúra történet gazdaság társadalom mentőhajtás történet is dolgozik a datálásra, csak sokkal lazábban kezdetén. A történet szüdélye gazdaság köré szól még az igényítő használatáról. Látod a formális kérdésről, most az azok tényleges módon világít be a történet részítejének a egész programjárára. A 19. században szakszerűsödő történetírás mondhatni dolgokként hirdette. Kivételt nem küldő szabályként tartatta be, hogy csak a távolabbi korok érdemesek a történész figyelmébe, így mindenkelőtt az ókor és a középkor akkorták. Nagyon később tartott létre volt a korabbi kor, Magyarországon Marcel Jánik az első korai történész, aki a 18. századi mert előre Rokapoti, Mária Terézia koráig, az akkor újdonság volt. Megfelelő időben, úgynevezett történeti távlatban ugyanis állítólag szükség a történeti vizsgálódás Ez olyan kérdés, amiben valami nagyon megváltozott az utóbbi, nem tudom, fél száz évben, utóbbi száz évben, nem volt rosszabb, mikor tojtatája ez. Mind a közvélemény részéről a történelmi világ megváltó érdeklődésben nagy a változás, mind pedig az iskolai kurikulumokban, amelyek a hallgatmány részét közvetlenül érinti. Mert hogy az újabb korok kerültek előtérbe. Sokszor, mondják, panaszok a tanárok, közösségi tanárok, túlzottak is a modern korra fókuszálnak, például arányosan a tanárokban van a tankönyvek. Felvilágzott az úgynevezett jelenkor történet, ami egyáltalán nem veszi már tekintetbe a történelmi távolnak ezt a ortodox fogalmát. Mert a jelenkor történet az szinte a közelmúlt előtt elhozza a múltnak kicsi történelmnek a fogalmát. Szerintem néhány évtized változás kell tennünk egy attól határtól, ahol megállunk. De már rendszerváltozásról is írt a történelmi könyveket, ami 25 éve volt. És a levéltári kiadatoló hozzáférésnek viszonylag sem csak 30 évje a korlátja. 30 év előtt díjatokat már lehet mutatni, ami megint így beutatásra élet. Ha a történés felhasználatot veszem ott, az egyikről, hogy sem azt vizsgálom, az idő szempontjából, megint csak arra jó, hogy a múlt és a jelen közötti híres válaszvonalak meghúzása, ami azért az, hogy a 18. század vége óta érvényes, ma már nem arra szabály. Pedig ennek ilyen erőszak az maradja mindezidei. Az ennek megfelelő kánon, tehát hogy múlt is értelme válik egymástól, az valami így hangzott, a történelem a régiségek tudománya olyan régen volt dolgok históriája, melyet a múlt idő, igeidő, következő alkalmazásával kell az írás során kifejezni, az elbeszélés folyamán kifejezni. Ez az igeidő használat, a múlt idő használata, a személytelenség és a távolság. Idővel távolság érzetét is kell kérdezni, mint az olvasóval, és alkalmaz annak a kérdezésére is, ugye más nyelvekkel van befejezett úgy is, ez még szofisztikáltabban oldják meg, magyarban nincs, csak egy úgy van, de azért ez is alkalmas már, kifejezve azt, hogy régen volt, vagyis a történésznek már semmi köze sincsen az általában volt eseményekhez, cselekményhez, azokban szereplő személyekhez. Ez a múlt, ez volt, de elmúlt, és nincs számunkra többé semmilyen autoritásnak. Legfőjebb négy vagy bizonyos tanulságok levonhatók belőle, ha éppen kedvünk rajta. Nos, ez a jó és máig is érvényes retorikai szabály, ugye tulajdonképpen, tehát egy nyelvhasználati szabály, újabban kezd megtörni. Mert egyre több jel utal arra, hogy a jelen idő használva is lehet beszélni a múltról, mint történelemről. Na most ennek a gyorsan terjedő gyakorlatnak járunk utána. Gyorsan terjedő vannak elemzések, hogy mutatják kvantitatívan, megszámolják a francia földeti irodalomban, munkákban, hogy milyen arányában van a jelenés a múlt idő használatának. Ezt amerikai történész végezte. Egyes történészek azért kezdtek jelentők is mondom, mellette a múltidővel használni elbeszéléseiben, mert nem a lineáris vonal elbeszélhető esemény történik a politikájával, hanem struktúrák múltjával a történetével szolgálva. Amikor nem a szigorú egymás utániság szabja meg többi az elbeszélhető események tárolásának a módját, mivel az adott kinevetség tárgyú, periódus, stb. Határain belül, ilyen szinkron jelenségeket rekonstruálja a történész, amelyek nem is látnak, vagy lomán változnak, tehát egyszerűen nincsen értelme egy szigorú kronológiának itt, akkor semmi sem készített többé az előttiség és az utániság folytonos nyelvi kifejezésére. És akkor jelenjük aztán, amikor társadalmi szerkezeteket, gazdasági szerkezeteket rekonstruálunk, nagy figyeljének majd mondja, akkor jelentőleti rád a történész a nyelvhasználatban. Van itt még valami. A hagyományos történeti elbeszélésben, ami hát esemény történet tulajdonképpen, a történész mint személytelen elbeszélő, személytelen narrátor lépről, a aki a tárgyán kívül van, sőt, tulajdonképpen a tárgya fölött van. Fölülről rá a múlva, és minden tudom egyébként ennek megfelelnek, amit a isteni pozíció, a minden látó Isten viszonylag. Ilyen a történés is. A tárgya fölött lehet valahol. Eléggé nagy ambíció szerintem. Ez nem igazolható ambíció. Most ez a múlt ilyen formán már nem csak független a történetét így elszélő személytől, annak intellektusától természetesen, hanem olyan, amelyik meg is tudja magát közvetlenül értetni e történetre, mint a történész elő a beadatóval, a olvasóval. A történeti elszélésnek tálal a tények, melyik a történész gondos kutatásait eredményeként megtalál és közreáll, a maguk közvetlenségükben képviselik ezt a múltanat. A történet ilyen formán közvetlenül szolgálál hozzá a történész közben jöttél. A történész a négyük. Közben igazolszik, de csak azért, hogy segítse a történet megszólalni. Ha így áll a dolog, nincsen szükség arra, hogy a történész aktívan beleakozza a múlt lényegében önmagához szóló ellenszélésére. Nem szükséges ez a felbeszélésnek folyamát kommentálnia, értelmeznie. A történész dolga ebben esetben nem több, csak annyi, hogy tárja föl a múlt hiteles forrásokból kiverekedő képét, és öntse szavakkal. Azt sem van ebben tartalmazni, hogy ténylegesen így volt, ez volt és úgy volt. A helyzet nagyon megváltozik, amikor a megismerő szubjektum maga is belelép a történelembe, a történelem arénájába, ami a történész már többet ad igény annál, semmi, hogy csak a múlt üzenetei, amire postásként továbbítsa a utókornak. Valamiféle politikát azát levegni. És éppen ez történik akkor, amikor nem a tényszerűen megtörtént, vagy annak vért eseménye, kauzát és okokati rendelő sorozatokkal rendezett, időben és olyanben állított elbeszélésére vállalkozik, hanem a múlt történet folyamat jellegű jelenségeit esetleg. A tények ekkor nem erre adottak, mondjuk benne leírtak, benne fejlődnek a források adataiba, hanem a történész által teremtettek. A történész nem megtalálja, hanem kitalálja ezeket. És így ez a munka, amit a történész elvégez, kutatva és írva, ez két külön dolog egyébként, végül is, az már tulajdonképpen a historikus a történész elemző elméjét kicséri, de mindesetre, ha nem egy kicsit, mert nem így sikeres ez a vállalkozás. Mozgósítja az elméjét. Amikor a történész kommentál, magyarázatot fűz, a munkadott problémáihoz, szegmenséhez, jelenségeihez, vagy modell, arról is modelleket alkalmaz, amikor tehát analitikus módon közelítve a munkat nem csak leírja, hanem elemzi is, történet nem az eseményekhez, hanem a mindig csak utólag a múltra következő idő összetekintve felfedezhető struktúrákhoz fordulni már. És ennek nyomán a saját helyében gondolkodó gondolatokat tenni papírra, és nem pedig azokat a tényeket veszik el, valamilyen történetbe beszerkezve, melyek állítólag közvetlenül a múltból érkeztek hozzá, a forrásokon keresztül, ami elvizsgálunk. A gondolatok, az ő gondolatai így, a jelen időben, az alakulás, a kutatás az írás folyamatában keletkeznek a múlt alkalmakra. Ennek folytán semmi nem indokolja, hogy múlt időben fogalmazunk meg azt, amit leír, hiszen ez a múlt már itt van a fejükben, vagyis csak a fejükben van. Ugye ez eredetileg amerikai történész vezette volt elsőként, de annyira nagy ellenek és annyira nagy elállást tanult amerikai történeti társadalom, amerikai történeti társadalom, annak idejében visszavonta a létezésünket egy időben, de időtálló létezésünket ebből. Vagyis ez azt lehet mondani, hogy ezek a gondolatok a történészhez tartoznak, bár a munkról szólnak. Az ilyen nevezett diskurzus jellegű ilyen analitikusnak, mint ilyen ellenzőbb a történeti szöveg, annál több a készítés az író részéről arra, hogy a jelenítő használja. És minél maradnyilag, minél deskriptívebb leíró a történeti előadásról, annál gyakori szövegében a múlt idő használata támogja az egyszerűen. Hadd kezdjük szemben az a problémával is, amit a történeti elbeszélés hosszúsága és a reprezentációval, tárgyalás értelmében nem is által megjelentett történeti múlt időtartama között feszül. A múlt hossza és a olaszoló beszéd hossza. Ez a viszony valóban feszül, mert érdekes okokból nincs, nem lehet közvetlen megfelelés a két időtartam között. Egy tanulmány befogadása, még a sok száz oldalas monográfiáról van is szó, soha nem lehet annyi időkénybe, mint amennyi időbe kell a történelmnek, amiről ebben szó esik, a végrevenedelem. Mi következik ebből? Mindenkelőtt a sűrítés, a szelekció kényszeret. Mert ennélkül nem lehet ezt a problémát kielégülően megoldani. Az a jelentés, hogy a történés a munka kölcsönhöz, már akkor is kell, hogy kifejezünk, hogy mit tart meg, és mit tart el a történés a munka. Amikor ezt elbeszélt, annak az történet elbeszélt. Amikor szelektál, nem csak a témák és a problémák között vállal, hanem az idővel is okosan gazdálkodik. Mondjuk hosszabban elindulsz, egy-egy időpillanatban, közben átugrik olyan hosszú periódusokba, mert úgy találja, hogy az előbbiekben, amikor elidőzött, megállt egy-egy pillanatnál, fontos dolgok történtek, fontosak az ő gondolatja szempontjából. Amikor viszont ugrik, kihagy, akkor a dolgok történtek, az események is maradok mentek létre, amelyek nem tettek, hogy nem tesznek hozzá érdemben semmit az ő történetéhez. Vagy nézzük a történeti időnek a nyelvhasználata jelentkező problémáját. Ha úgy nevesítjük mondjuk az osztályozás, az elemzés érdekében a történelmi adott jelenségét, azonban néven azonosítjuk, amikor az útjából találti rá, alkalmazott rá, akkor egy olyan jelentést vegyünk vissza a múltba, amelynek az még nem volt, nem lehetett a tudatában. Nem egészen beszédtelen ez a fajta történelmi beszéd, bár nap gyakoroljuk reflexió nélkül. Például, vagy mondja például, hogy mondja el a történész a 18. század végig, a 19. század elején angol kikapcsolás történetét, mint ami ipari, úgymond ipari forradalomként tört magának a korban. Tekintve azonban, hogy az angolok számára, hangsúlyozom, az angolok számára az a gazdasági fejlemény elsőként lépett. Csak arra volt, hogy Tajmi nem a történelmet Tajmija, hanem a 19. század Tajmi, csak a legutatos, volt az, aki elsőként, de csak a 19. század vége felé alkalmazta. Aki úgy fogalmazható, hogy ez szívében is van. Ez a terminus, tehát ötödik évszázadban később keletkezett maga a szó, az ipari forradalom kifejezés, ami a gyáripari tömegtermelésre lett alkalmazva. Semmiképpen tekinthető, megbízható történeti kijelentésnek, történeti írói kijelentésnek a következő megállapítás, tehát egy kifejezés megállapítás, Robert Owen, az angol ipari forradalomban dolgozó, különös elhivatottságot érzett magában az ipari forradalom által kiváltott egyenlőtlenségek csökkentésére. Robert Owen azért nem megbízható a történeti kijelentés, ez a mondat, mert Robert Owen még nem tudta, hogy ő történetesen az ipari forradalom vállalkozója. Az ő korában nem volt, még tudott, hogy akinek ő aktív résztvevője, az nem más, mint maga az ipari forradalom. Mikor ezt a szót kitalálták, már nem sértünk. Utólag teljes joggal tekinthetjük, persze ő is, Robert Owen is társadalmával együtt, egy történelmi korszak, amit ipari forradalomként tartunk számon, jellegzetes alapján. Ez azonban már az utolsó tapasztalati világának a nyelvi megjelenítése, annak a világához tartozik, és nem pedig szó, annak a kornak a hangsúlyozom tapasztalati világához, kérdem. Ez a kérdés egyébként az amerikai dolgok kedvenc példája. Csak tenne a káoszokba szokták illusztrálni. És végül, tehát a reneszánszal, amit reneszánszal, amit 12 éve találták ki. Tehát meg azt mondta, hogy megfogva már a reneszánsz szülötte, mert akkor nem mondanék, hogy a reneszánsz szülötte. És végül, a történet narratívak tűnfeletének a megválasztása, aminek egy legkényesebb történeti jogi feladat, látszóval azon mögött el, hogy melyik naptárja adózítható időpontra kezd kell valaki mesélni azt, hogy a valaki a történet. Valójában persze a történet végpontjáról kiválasztott időpont az, ami eldönti, hogy nekünk megyünk bele vissza az időben, azonnal elindulva, majd meg lehet rajzolni egy történet teljes ívét. A vég szabja meg a kezdetet. Miután a történet kezdettől pontja, hogy hogyan is létződött az elmondható történet, ennek megfelelően már létezik benne, tehát bölcsönkodat, de eleve van egy értékelő, egy hiszen elmondolása arról, hogy nincsen a kor, vagy ez a történet, de a történet utalható volt, vagy új, az egy sikert, egy kudarc, egy megoldatlanság, és így tovább. Arra fogok már szólni, hogy ez egy siker volt, egy kudarc volt, vagy megoldatlanság volt. És így ennek az már eleve tudott dolgoknak a megértetéséhez, az először mondanival felizonításához választja ki a mellett megfelelő kezdő időpontot. A véget már tudja, de még nem tudja a titot, afelé titottan múlik érdekes módon a kezdet felé, de ennek a titotában választja, hogy honnan indítja a történetet. A számára feladatúja, hogy legfont, legjobb, legkényelmetebb időpont, jól fogja majd indítani. Az innen így eldöntött időpontból útjára mindig a gondolatszor, ami az előre meghatározott végpont felől nyerje el az értelmét, innen logikus, azt hivatott igazolni, hogy ez a múlt, ez így kell, hogy megkövetkezzen. Tehát tulajdonképpen állva rendelve a mondanivalóval az időtartam kettő pontjának a meghatározása. Az atállás, amiben önkényesít csupán amennyire mindig a történész dönti el a vizsgálat időben tartomának a kiterjedését, hogy ez egy év, egy milyen évtized, egy évszázad, de beleérte annak kezdő és záró időpontját, és ez önkényes. Viszont a történészi mondanatok szempontjából már súlyos kötöttségek nehezenek a vállára, vagy mondjuk teljesen az így kijelölt kronológiai egység vállára, hogy most ezzel a rossz szóképpel éljek, amely a tartalmi mondanivaló teljes súlyát kénytelen magán elviselni és hordani. Ha a közeli beszámoló sikeres, ami azt jelenti, hogy meggyőző, és számára az egy más kérdés, a néző oldalon számára, laikus, félaikus, vagy a profi oldalon számára, ez a kettő egyébként állandó szép válik egymásból. Mindegy, ha már meggyőző van a befogadóba a sztori, akkor a kronológia jól funkcionál. Jól lett kiválasztva. Ha azonban sikertelen nem meggyőzi a történészi beszámoló, akkor olyan arról van szó, hogy a kronológiával is súlyosabb bajok vannak. Rossz döntött a történész, rossz helységet választott, rossz időpontot jelölt ki a kérdéshez például. Zárásként, ha végezzem meg. Tehát a történet objektív ideje, ami azonban emberi konstrukció terméke, láthatjuk. Igencsak közvetett szokat áll a Gördemről való beszél saját külön idejével, ami viszont kifejezetten szakmai döntések eredménye. Köszönöm, hogy jönnek.
Köszönöm szépen. Dani Gábor előadása jól bizonyította, hogy milyen gazdagon a Szent Ágostonnak. Ugye, hogy az időben, a fejünkben van valami fogalom az időről, és hogy elkezdünk ezzel egy kicsit foglalkozni, akkor egy ilyen hihetetlen sok rétege van. Ugye benne is nagyon sok gondolatot indított, de most nem adnék lehetőséget a kérdések felkérdésére, mert biztos vagyok benne, hogy abból egy olyan beszélgetés indulnak ki, aminek az eredményeként a következő előadósátrának kerülni. Meg így a beszélgetés a végére tennék. Ám de nem tudok előtteni magam, hogy egy példát, de annyira inspirált a Gáborának az előadásra elmondani. Pont itt a terem, ebben a teremben volt, ezen a héten kedden Cezano Bottoni könyvének a Várva Várt Nyugat-Kelet-Európa története 44-56-ig a bemutatója. És itt van egy kis gondolatmenet, ami ehhez kapcsolódik, hogy mikor, ugye ennek a könyvnek az a viszonyítási pontja, amire a Gábor is beszél, hogy összeomlott a szovjet rendszer. Na most akkor, ha összeomlott a szovjet rendszer, akkor az mikor kezdődött? Ő ugye a könyvet 44-ben kezdi, de van egy olyan kis gondolatmenet, hogy azt mondja, hogy 1956-os magyar forradalom ütötte az első szöget a szovjet rendszer koporsójában. Na most, hogyha ezt a mai perspektívából nézzük, hát persze, hát, mert írunk egy előtörténetet ahhoz, hogy mi történt. De ha mondjuk ezt az 1970-es éveknek a nemzetközi kapcsolatainak a történet szempontjából nézzük, akkor nem szöget ütött, hanem megerősítette a Szovjetunió helyzetét, hiszen tudta bizonyítani, hogy a nemzetközi előviszonyokban milyen stabilizáló egyet képvisel a szovjet rendszer. Tehát hihetetlenül inspiráló volt, hogy azt hiszem a Gábornak az előadása, és most akkor megyünk az esettanulmányok felé, és Fölmendi Tamás a középkori oktárvány datálásának a problémáiról fog beszélni.
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt hallgatóság, tisztelt hölgyeim és uraim! Magam egy elvi bevezetés után gyakorlati problémákra szeretnék rámutatni, olyan gyakorlati problémákra, amelyel a medievista középkor kutató akkor szembesül, hogyha a középkori forrásokat, egy esetben mégis csak okleveles forrás fogok segítségül hívni, középkori forrásokat azoknak az adatait próbálja meg időponthoz kötni, és nagyjából megpróbáltam összefoglalni azokat a nehézség típusokat, amelyek a legtöbb fejtörést okozhatják ilyen esetekben. Ha végigtekintjük azt, hogy az elmúlt nagyjából 100 évben ki mindenki foglalkozott Magyarországon kronológiai kutatásokkal, de ilyen fizikai szempontból is kellett kronológiai kutatásokkal, akkor azt látjuk, hogy a táblázat első felében ugyanaz a név ismétlődik háromszor is. Ráadásul, akik középkor kutatással foglalkoznak, nyilvánvalóan tudják, hogy Szent Péter Imrének ez a három tétele valójában kettő, hiszen az 1985-ös kronológiai kézikönyv az tulajdonképpen az oklevéltani naptárat és a kronológiát adta ki egységes szerkezetben. Mi lehet ennek az oka? Vesül az, hogy viszonylag kevés szerző foglalkozik ezzel a problémakörrel, de ezzel kapcsolatban olyan a szerzőnek a aforizmáját szeretném segítségül hívni, aki éppen itt ezen a listán nem szerepel, Engel Pálét. Engel Pál volt az, aki egészen más kontextusban az armatológiai kutatásról egy ízben kijelentett, hogy az tulajdonképpen nem önálló történeti segédtudomány, hanem részint egy történetírói műfaj, mint a pontológiai táblázat, részint pedig egy történetírói módszertan, amelynek segítségével a középkorász vagy a korai korász közelebb kerülhet vizsgált témájához. Hát nézetem szerint nagyjából ugyanez elmondható a kronológiáról is. Ez tulajdonképpen nem olyan értelemben vett történeti segédtudomány, hogy mondjuk az irata vagy a diplomatika az, hanem alapvetően azoknak a módszereknek az összessége és azoknak a háttérinformációknak az összessége, amelyeket a történész hasznosít, amikor megpróbál egy forrást keltezni. A legszükségesebbre korlátozva az elvi bevezető, ugye a naptári rendszerből alapvetően három létezik az emberiség történetében, lunáris naptári rendszerek, amelyek a holdnak a mozgásához igazodnak, alapvetően volt hónapokban számolnak, és ezekből próbálnak meg időszámítási rendszereket kialakítani, ilyen ugye az arhaikus római naptár, amelynek még sajátja volt az is egyébként, hogy az egész évet nem is érte körbe, mert a mezőgazdasági szempontból passzív téli időszak hónapbeosztása eredetileg el sem készült, ez későbbi fejlemény. Ilyen az arab naptár, illetőleg ilyen a török naptár. Egy közismert példával légyünk, ezért van az, hogy amikor a hírekben szerepel mondjuk az, hogy a muszlim világban beköszöntött a ramadán ünnepe, ez minden évben máskorra esik, azért, mert ugye nem egy szoláris naptári rendszerben dolgoznak. Következő naptári rendszer, de a szoláris a napnak a mozgásához igazodik. Hát itt én három példát is felsoroltam, de tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy ez a három az, hogy nem egy, hiszen a keresztény naptár a Julius Caesar féle római naptár rekordra megy vissza, az pedig történetesen az egyiptomi naptári rendszerekre. Tehát ezek a naptári rendszerek a Földnek a nap körüli keringését veszik alapul, napévekben gondolkodnak. És vannak a uniszoláris naptári rendszerek, amelyek többé-kevésbé mentő kísérletet tettek arra, hogy ezt a két szisztémát összehangolják. Nagyon bonyolult és nagyon nehezen követhető, matematikai szempontból azonban távolról sem tökéletes megoldások születtek erre, ilyen volt például az ókori babiloni, vagy pedig a zsidó naptár. A középkori Európában alapvetően a keresztény naptári rendszerről lévén most szó. Az ember forrásokat próbál megkeltezni, akkor két dolognak körülhet, két dolog könnyíti meg napjaink történészének a dolgát. Megint csak Gyáni professzor úr előadása is visszautal, hogyha most a jelenből nézem azt, hogy gondolkodott a múltbeli, nem is történeti, hanem a múltbeli feljegyzéseknek a készítője. Az egyik örökés számunkra, hogy a középkori keresztény európai keltezési eljárások szoláris rendszerűek. Ez azért jó, mert mi is ilyen naptárat alkalmazunk, tehát könnyűszerrel tudjuk transzponálni az ő keltezéseinket ezek szerint a miénkre. A másik pedig az, hogy hónapszámításra a római naptárat használták, hát ezt pedig szintén nem kell ecsetelni, miért jó, azért, mert mi is ezt a naptárat használjuk alapvetően. Ugyanakkor viszont több problémával is szembesülünk, hogyha ezeket a középkori dátumokat megpróbáljuk napjaink dátumaira transzponálni. Az első problémánk az az lesz, hogy az évkeltek tekintetében a középkorban igen változatos eljárásokat alkalmaztak. Ez nem csak azt jelenti, hogy egy idejűen sokfélét, hanem azt is jelenti, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy az adott területen éppen melyiket. És ebből nagyon komoly problémák adódhatnak. Első ránézésre persze lehet azt mondani, hogy ez a medievistának a saját baja, hogy nem tudja megmondani, hogy valami 1901-ben történt, vagy 1902-ben, és a jelenből mind nézve ez már édes minden. De ha egy kicsit megpróbáljuk kontextusba helyezni a múltbéli eseményeket, és erre az egyik konkrét példára az előadásom végén utalni is szeretnék, ez például azt jelenti, hogy külpolitikai folyamatokat ellentétes irányban kell rekonstruálnunk, hogyha mondjuk egy bizonyos béketárgyalás a német-római császárral 1091 végén volt, vagy 1092 végén. Tehát ennek igenis van politikatörténeti, külpolitikatörténeti, eseménytörténeti jelentősége is adott esetben. A másik problémán, ez már inkább csak matematikai nehézséget jelent első ránézésre, hogy a napi kelet megadására Magyarországon is és Európa szerte is legalább három merőben eltérő eljárást alkalmaztak, erről mindjárt részletesebben is. Valamint a harmadik nehézségünk az, hogy az éves keletet az ideiglenes jellegű iratokban a legtöbbször mellőzik. Na most ezt hozzátehetjük, és erre megint fogok konkrét példákat hozni. Nem biztos, hogy az éves keletet mellőzik egyes iratokban, valamikor éppen hogy a napi keletet, és megint Gyáni professzor előadására utalhatok, más a középkor emberének az életszemlélete, időszemlélete, hogyha ők abban gondolkodnak, hogy az irat, egy irat az örökké valóságnak szól, akkor egész egyszerűen nem érdekli őket, hogy ezt április 20-án állították ki, vagy május 2-án. A lényeg az, hogy nagyjából lehessen tudni, hogy melyik évben, és ez is inkább azért kell neki, hogy kitelesítse az oklevelet, nem pedig azért, hogy keltezze az adott információt. Hát először is az évkezdet problémáiról. Ugye ezek csak a leggyakoribb évkezdetek, amiket én itt felsoroltam, két különböző tétel. A listát látom a Stimus Circumcisionis, vagyis az új körülmetélésének ünnepéhez alkalmazkodó évkezdet nyitja január 1-ével. Ez látszólag egy jó hír nekünk, mert ugye mi is ezzel az évkezdettel dolgozunk. Rossz hír azonban, hogy a középkorban talán ez a legritkább a felsoroltak közül. Van az úgynevezett velencei évkezdet március 1-ével. Ennek nem véletlenül ez a neve, gyakorlatilag csak a Velencei Köztársaságban alkalmazták, tehát a magyar praxisban nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk. Hasonló mondható el a római évkezdetről, ami gyakorlatilag csak Közép-Itáliában jellemző és markánsan Rómára, mint városra. Ismeretes a Stimus Annunciationis, március 25-i évkezdete. Ez elvileg egy kötött dátumhoz igazodó évkezdet, sőt a gyakorlatban is az, tehát nagyon könnyű ezzel dolgozni, két probléma van vele, két alváltozata létezik, az egyik a firenzei, a másik pedig a pizai kalkulus, csak kettőt azt különbözteti meg egymástól, hogy a mi Stimus Circumcisionishoz igazodó naptári rendszerünkhöz képest az egyik egy évvel nagyobb évszámot mond március 25-e után, a másik meg pontosan ugyanakkor át. Tehát egyfelől már is nem mindegy, hogy a két kalkulus közül melyiket használják, a másik pedig nem tudjuk, hogy melyik területen terjedt el pontosan ez a Stimus Annunciationis. Megint, hogy egy konkrét politikatörténeti példára hivatkozhassak. Amikor Szent László király 1901-ben hadjáratot vezet Horvátország ellen és idegenesen megkódítja a horvát királyságnak a területét, akkor ennek a hadjáratnak az éven belüli időpontját, tehát hogy 1901-en belül ez mikor történik, egy látszólag téma szempontjából totálisan érdektelen oklevéllel tudjuk kérdezni, egy zárai városi előkelő, bizonyos Drogó, kiállít egy oklevelet bírói minőségében, egy fekete megnevezetű apácának a hagyatékáról. És csak úgy bágyzatért megjegyzik a keltezésben, hogy ezt az oklevelet egyébként abban az évben adtuk ki, amikor Szent, nyilván nem szentként nevezi meg László, amikor László magyar király meghódította Horvátországot, és ott az unokaöcsét Álmos tette királyá. Most innentől kezdve persze nagyon jól lenne tudnunk azt, hogy ez az információ az éven belül hol helyezkedik el, mikor végrendelkezett Vekenegy apáca, mert innentől kezdve tudnánk, hogy az előtt volt Szent Lászlónak ez a horvátországi hadjárata. És az oklevél keltezését pont azt teszi igen-igen nehézé, hogy nem tudjuk, hogy pontosan ezen a dalmáciai területen milyen keltezési eljárás alkalmazta. A magyar történetírásnak persze Györffy Gyöngyóterről van egy elég határozott véleménye, ami szerintem egy nagyon is meggyőző vélemény, hogy a Györffy rámutatott arra, hogy azt a stílus annunciációniszt, amelyet a horvát történetírás rá akar erőltetni erre az oklevélre, az Dalmáciában az egész középkorban nem használták, vagy ha használták is, erről nem tudunk. A dalmát történetírás pedig ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy muszáj, hogy a stílus annunciációni szerint keltezzük ezt az oklevelet, mert ha nem így teszünk, akkor az év olyan korai szakaszára kell kelteznünk Lászlónak a horvátországi hadjáratát, kora tavaszra, amikor épeszű ember a középkorban nehéz lovasságot nem mozgat, de sárban, hóban megállott folyókon keresztül. Következő évkezdet az, ami talán a legtöbb problémát okozza a történésznek, ez a Stilus Pascalis, a húsvéti évkezdet. Hát egyértelmű, hogy miért. Ugye húsvét az évben kereken 35 napra este, március 22 és április 25 között lehet bármikor. Ennyire persze minden egyes évben vissza tudjuk számolni azt, hogy az adott évben mikor volt a húsvét, de például francia területen és markásan időfranci területeken, ahol ez a Stilus Pascalis elsősorban divatban volt Európában, a történeti kutatókra fent is feltörést okoz, hogy mondjuk a bizonyos szerencsétlen években a húsvét mozgó minden mikortából adódóan mondjuk kétszer van március. És nem könnyű eldönteni adott esetben, hogy az adott év melyik márciusáról van, szóval mondjuk van egy év, amelyikben egyszer sincsen álltuk is. Bizánci évkezdet szeptember 1-ével tulajdonképpen csak egyetlen egy mondatos megjegyzést ér meg, hát nem csak Bizáncban volt használatban, hanem Dél-Itáliában és az Észak-Balkánban is, minket elsősorban az Észak-Balkán szempontjából izgathat. És végül pedig a karácsonyi évkezdet, de december 25-e, amely közép-európai térségben, sőt Európa legnagyobb részén a leginkább elterjedtnek számított, és Magyarországon is ez volt a vele. Most miért kell ennyit beszélni az évkezdetekről, és egyáltalán miért olyan izgalmas ez a dolog? Még egy konkrét példát hadd hozzak ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan mindannyiunk számára ismeretes, hogy a középkor kutatás Szent Istvánnak a koronázását napra pontosan tudja keltezni, de rögtön két napot is meg szokott adni. Az egyik ugye 1000. december 25-e, a másik pedig 1001. január 1-e. Pontosan azért, mert nem tudjuk, hogy a korabeli Magyarországon melyik évkezdetet alkalmazták, csak annyit tudunk német krónikákból, hogy az évezred első napján megkoronázták Szent István. Na most, általában a térségben a legjellemzőbb ebben az időszakban a karácsonyi évkezdet, ahogy mondtam is, ugyanakkor viszont fontosan bajok területeken az első ezredforduló táján, több oklevélben felbukkan a Stilus Circumcisionis, nekünk pedig ugye bal szerencsénk van, mert Magyarország nyugati kapcsolatai pont bajor irányban mutatnak ebben az időszakban, tehát ezt a dilemmát valószínűleg az életben meg fogjuk tudni elvetelni. A napi keret megadása. Hát itt legalább három eltérő rendszerben gondolkozik a középkor. Az első ezek közül a hónap napjai a folyamatos sorszámozása, ezt csináljuk mi is. Hát nagyon örülhetnénk, hogyha az okleveleink többsége így lenne keltezve. Tehát a magyar viszonyok között azt lehet mondani, hogy nagyjából az okleveleinknek olyan 0,6-0,8%-a mutatja ezt a keltezési eljárás, mégpedig azért, mert ez markánsan a korabeli Európában a császár, illetőleg pápai felhatalmazással működő közjegyző praxisában volt jellemző. A közjegyző pedig Magyarország közjegyzőség intézménye Magyarországon különféle okokból ugye nem honosodott meg, vagy legalábbis nem úgy, és messze nem olyan mértékben, mint Európában. Másik keltezési rendszer, a római naptár szerint. Erről mindjárt egy kicsit részletesebben is szeretnék beszélni. Minden esetre ez is csak a magyar okleveles anyagnak egy viszonylag kisebb hányadát érinti. Az úgynevezett privilegiális okleveleket, és azok közül is csak a királyi privilegiálisokat, és azok közül is döntő mértékben azokat, amelyeket Zsigmond király időszakáig bocsátottak ki Magyarországon. Illetőleg van még egy oklevélanunk, amely ezt a keltezési eljárást alkalmazza, senki nem tudja, hogy miért, a pécsi székes káptala. De gyakorlatilag ez a két intézmény, királyi kancellárja és a pécsi káptala. És végül a keltezésének legnagyobb része a keresztény egyházi év ünnepeihez képest adatik meg, látni fogjuk, hogy ez milyen konkrét problémákat támaszt. Először is napi keret megadása a római naptár szerint. Megint ugye feketével jelzem azt, hogy mik azok az örök hírek, amelyek megkönnyítik ilyenkor a történész munkának. Egyrészt az, hogy megint az általunk is használt hónapnevek kerülnek elő. Másfelől az, hogy egy mechanikus számítási rendszerről van szó. Most, amikor egyetemi órákon próbálom elmagyarázni a római naptárat a hallgatóknak, akkor szintén ki szoktam vetíteni ezt a naptárat, és mindig hozzáteszem, hogy annyira egyszerű a római naptár, hogy egy ilyen táblázatban össze lehet foglalni, de ezzel általában a hallgatók körében inkább lelkesedést szoktam kiváltani, nincsen megkönnyebbülést, mert ezek szerint ez a táblázat mégsem annyira egyértelmű és áttekinthető. Hogy mondanék még egy konkrétumot, ami talán illusztrálja azt, hogy mennyire jól használható a római naptár. Informatikusok véleménye szerint alapszintű informatikai képzettséggel nagyjából 10 percet telik el ilyen számítógépes programot megírni, amely aztán öröknaptári jelleggel bármilyen római keltezést teljesen egyértelműen tud transzponálni a mi naptári rendszerre. Az, hogy mechanikusan működik ez a naptári rendszer, az azért jó, mert a feloldása is egyértelmű. Látni fogjuk majd az ellenpéldát a keresztény ünnepeknél. Mivel a probléma? Hát először is nem az általunk ismert határnapokhoz alkalmazkodik, ez persze egy merőben autoritás szempont, mert persze, hogy nem. Hát a rómaiak számára ezek voltak a logikus határnapok, a kalendér, a római, illetőleg az indusz, mi számunkra pedig valami más. A kalendér ugye mindig a hónap első napja, a római az 5. vagy a 7. napja, az indusz pedig a 13. vagy a 15. nap. További problémát jelent a mi logikai rendszerünkben az, hogy a napokat nem előrefelé számolják, hanem visszafelé. Valamint az, hogy másképp számolja a latin nyelvi logika a sorszámokat, mert a kiindulási pontot is figyelembe veszi. Mutatok egy konkrét példát is. Ha mai napnak a dátumát megpróbáljuk átadni a római naptár szerint, akkor valami olyasmit kapunk, hogy szédecimol diente calendas mensis marcii, ami azt jelenti, hogy március kalendéjának a 16. napja. Ugye február 14-éről van szó, tehát első ránézésre megkönkető, hogy miért március és miért 16. Ugye március azért, mert a következő határnapunk március kalendéja, március első napja, tehát amit visszafelé kell számolnunk. És azért 16. nap, mert ha március 1-től én visszaszámolok február 14-ig, az ugye 15 nap lesz, de minden alkalommal egyen nagyobb sorszámot kell gondolni a római nyelvi logika szerint. Ezt szintén az egyetemi kurzusokon úgy szoktuk általában tanítani, hogy felhívjuk a hallgatóit figyelmét arra a mindenki által ismert kifejezés, amelynek a hátterében azonban senki nem szokott belegondolni. Jelesül van abban, hogy a jog és a büntetőjog is ismeri a 8 napon túli elavulásnak a fogalmát. Most ez azért 8 nap, mert a római nyelvi logika szerint ez az egy hét. Ugye, ha engem ma szombaton fejbe csapna, és nekem még a jövő szombaton is fáj, akkor léphetek fel jogos igényelre, most ez a római nyelvi logika szerint 8 nap, ami logikán szerint pedig 7. De láthatjuk ugye, amikor napi keletet adott meg a római naptár szerint egyetlen egy megoldás van, az, hogy zárójelben szerepel valami más is, az csak azt jelenti, hogy én itt prózában kibontottam azt a rövidítőses megoldást, amit egyébként a római naptár szerint arra nem szóltam. Következő keresztény naptár. Hát ugye egy csak pirossal tudtam kiírni mindent, hogy gyakorlatilag nincs olyan szegmentum ennek a keltezési rendszernek, ami megkönnyíteni a dolgunkat, itt minden ellenünk dolgozik. Ő rögtön az elég meg kell magyarázni, hogy akkor ezt a látszólag nagyon bonyolult rendszert miért alkalmazták a középkorban. Rettentő egyszerű, azért, mert a középkorban az írásbeliségek közismerté, papok végzik, és a célközönség is elsősorban papokat jelent. Ami azt jelenti, hogy az ő számukra a liturgikus év szerinti keltezés a létező legkézenfekvőbb eljárás, pont annyira kézenfekvő, mint amennyire mi számunkra adott esetben nem. De az első probléma kezdett kapcsolatban az lett, hogy nem alkalmazkodnak neveket, aztán, hogy egyházi ünnepekhez, vagy a liturgikus év eseményeihez képest keltez, aztán ugye mozgó ünnepek problémája, a liturgikus év ünnepeinek tekintélyes része a húsvéthoz igazodik, és ugye a húsvétnak sem állandó a pozíciója az éven belül. Na most ez azt is jelenti, hogy ha mozgó ünnepekhez kelteznek a középkorban, akkor bizony nekünk vissza kell számolnunk azt, hogy 1313-ban mikor volt húsvét, és mikor volt ezek után a 13. napon. Azután ötletszerűnek tűnik, de ezt hangsúlyoznám, hogy csak ötletszerűnek tűnik valójában, nem az, hogy mikor melyik ünnephez viszonyítanak. Egyetlen egy probléma van ezzel, a mai napig nem sikerült megállapítani, hogy ennek a logikusnak tűnő rendszernek a hátterében pontosan milyen logika munkál, és valószínűleg soha nem is fog sikerülni. Ugye egy ilyen állandó tyúk vagy a tojás jellegű problémája a magyar medievisztikának az például, hogy a húsvét ünnepéhez kapcsolódó keltezések hogy alakulnak a középkorban. Ez azért probléma, mert ugye, hogyha álló ünnephez keltezek, akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy a húsvét napját egy adott évben nem a húsvéttal határozom meg, hanem azzal, hogy valamilyen fix ünnephez képest háromdik napon van. Na most elgondolkodható téma, amikor mondjuk egy pap úgy keltező oklevelet, tudom én 1315-ben, hogy nem azt mondja, hogy maga a húsvét, hanem azt mondja, hogy Szent Kozma és Damian ünnepéhez képest háromdik nap van előre vagy hátra. nem tudjuk eldönteni igazából, hogy ilyenkor mi van a dolog hátterében. Azt, hogy ők megállapodottan ragaszkodnak egy keltezési eljáráshoz, amelyik egy fix ünnephez igazodik, vagy pedig az van a dolog hátterében, hogy valójában nem is húsvétkor keltezték az adott oklevelet, akkor azért szünetített volna a fejük, hogy itt most van egy jelentősebb ünnep is, mint Szentkozma és Damián. Utána pedig a hiányos keltezésnek a problémája, ez két dologban manifesztálódhat, az egyik az, amikor elmarad a napi keret, a másik pedig az, amikor az éves keret marad el. Az éves keretet olyanhoz szokták el, hogy a középkori okleveleknél, amikor efemer jellegű intézkedéseket foglalnak írásba, tehát mondjuk egy poroszlónak adott idézési parancsot. Nem számolnak azzal, hogy ez 800 év múlva még bárki olvasni akarja, következésképpen is írják rá, hogy mikor volt. És gyanú szerint nem ritkán pontok, amik elteznek. Az elsősorban akkor megalapozott ez a gyanú, amikor mondjuk egy jó hosszú oklevélben, amelyben lehetőleg több másik oklevelet is átírnak, a végén azt mondják, hogy mindez az egész dolog, amit pedig itt fentebb leírtunk, írásba foglaltatott, a fentebb említett terminusnak, mint tudom én, a 89. napján, vagy a 90. napján. Most ezzel kapcsolatban két dolog szokott gyanút ébreszteni. Az egyik az, hogy általában ilyenkor kerek számokat adnak meg, és statisztikailag valószínűleg, hogy mindig mindennek a 80., 90. századik akárhányadik kerekszámmal kifejezhető napján keletkezzenek. A másik pedig van olyan, hogy az oklevél belső kronológiai ellentmondásba keveredik. Tehát egy átütt oklevél adott esetben későbbre van keltezve benne, mint az ilyen terminum prioritatum való keltezés. Na most gyakorlati problémákat ígértem az első ilyet, akkor hadd mutassam meg rögtön. Ez persze nem annyira probléma, mint inkább bosszúsággal a történetíró számára. Amit én kivetítettem, ez egy 1473-as Mátyás királyféle ítéletlevélnek a szövege. A piros ovál is jelzi azt, ahol rendszerint szokott szerepelni a dátum, valahol az oklevél végén. Itt konkrétan, hát ezt nyilván nem lehet elolvasni még nagyon közelről sem, csak azt akartam bemutatni, hogy milyen állati hosszú ez az oklevél. Tehát a piros ovál is már itt történetesen az van, hogy szédecimót ilyen terminum prioritatum. Tehát az említett terminusnak a 16. napján. És ekkora történész kétségbe esetten elkezdi visszafelé olvasni az oklevelet, hogy hol van az a nyomorult terminus, amit az előbb említettek, és bízik benne, hogy lehetőleg a végén. Hát itt van szerencsét, van a kék ovál is jelöli azt, ahol megadták azt a napi keletet, amihez képest nekem 16 helyett, ugye 15 napot kell számolnom, hogy keltezni tudjam az oklevelet. Az előbb mutattam egy táblázatot is a római naptárral kapcsolatban, hát ez valamivel szebb, amit most kivetítek, ez a római Quattro Santi Coronati templomnak, pontosabban nem is a templomnak, hanem a kolostornak az egyik falfreskója. Ez április hónapnak a második fele a liturgikus naptár szerint. Tehát míg az előbb egyetlen egy táblázaton ki tudtam vetíteni az egész római naptárat, addig a liturgikus év szerinti keltezés az 24 ilyen táblára férne ki. Ez a terem, amiben egyébként ez a freskó van, ez nagyjából 6x6-os méret, és mind a négy falát megtölti a liturgikus évnek a naptári rendszere. Tehát ez jól mutatja, hogy egy kicsit bonyolultabb rendszerről van szó. Szintén, hogy konkrét példát is mutassa, a mai napnak a dátumán több módon leírtam itt a keresztény naptár szerinti keltezéssel. Ugye mondhatjuk azt, hogy Szent Bálint vértanú napján, mondhatjuk azt, hogy az esztomihi vasárnapja előtti szombaton, az esztomihi ez a miserintrovítus, amelyek az adott vasárnaphoz tartozik. Mondhatjuk azt, hogy a Szent Skolasztika szűzünnepe utáni szombaton, meg azt is, hogy a szűzünnepe utáni 5. napon, ugye megint azért nem megy egyébként a kettő dátumot is. Megmondhatom persze itt is, hogy a fentebbi határnak 75. napján, hogyha volt korábban egy ilyen határnapon, és még lehetne sorolni garmadával a példákat, szószoros értelmében majdnem a végtelenségig fokozva a dolgot. Mi ezzel a probléma? Az a probléma, a mi számunkra a probléma, persze nem a középkor embere számára, hogy egy azon dátumot rengetegféleképpen le tudnak írni. Ez állítólag a magyarázat arra is, hogy például a középkori dátumoknak a feloldására Magyarországon a mai napig nem számítógépes programot használunk, hanem a szentpéteri féle oklevéltani naptárokat, tehát egy 35 naptárból álló örök naptárat. Ígértem néhány gyakorlati példát, térjünk rá mindezek után ezekre. Az első ilyen gyakorlati példa az évszámítással kapcsolatos, és azzal, hogy miért fontos nekem, hogy az évkezdetet pontosan meg tudjam határozni. Ugye Konstanci Bernónak a krónikájában szerepel egy olyan adat, amely szerint az úr 1092. évében karácsony ünnepén, ugye ez látható bőrbetűvel a kivetítésre, 4. Herrik német római császár és Szent László magyar király között, meg így természetesen ilyen Szent Lászlónak nevezi meg a forrás az uralkodót, találkozót terveztek, azonban ez a találkozó végül nem jött létre. Na most ez egy őrületesen fontos esemény, ugyanis ez köztudott 1901-ben zajlik Horvátország meg megfordítása. A történetírásunk hagyományosan azt feltételezi, és nem minden alap nélkül, hogy ez feszültségekhez vezet a Szentszék és a Magyar Királyi Udvar között, és 1992-ben, hogy bármelyik külpolitikai összefoglalóban megnézik, ezt fogják találni, 1992-ben ezért aztán Szent László elkezd uratolózni a német-római császár felé. Ugye összeveszett a pápával, mint a másik európai nagyhatalom felé. Igen, nem csak ezzel az a probléma, hogyha valaki veszi a fáradtságot és kézbe veszi, nem is az eredeti forrás persze, de legalább a forrásnak a kiadását, akkor eleve azzal a furcsasággal fog szembesülni, hogy Konstanci Bernold krónikájában az 1092-es évnél ez az első bejegyzés. Most, hogyha ez 1092 parácsánat jelenteni a mi rendszerünkben, mert ugye a középkori értelemben 1092. év, ami 1091. december 25-én elindul. Tehát, hogyha ez a mi datálási rendszerünkben 1092. december 25-ét jelenteni, akkor azért nehezen lehetne megmagyarázni, hogy miért nem történik előtte semmi, 360 akárhány napon keresztül, és még nehezen lehetne megmagyarázni azt, hogy miért történik utána viszont egy nap alatt nagyjából 45 olyan dolog, amit Konstanci Bernold feljegyzése érdemes megtart. Nincs más hátra. Azt kell feltételeznünk, hogy bizony ezt a találkozót 1901 végére tervezték a magyar uralkodó és a német-római uralkodó között. És ez nem egyszerűen kronológiai probléma, hanem azt jelzi, hogy a korabeli magyar állam nem úgy tájékozódott külpolitikailag, hogyha a Szentszék nem áll velünk szóba, akkor nyissunk a császár felé, hanem Szent László reálpolitikusként egyszerre két irányba próbált meg tájékozódni. És egy nagyon is tudatosan előkészített váltás lett az, hogyha összeveszünk a Szentszéknek, nekünk már is adom a zsebünkben a német-római császár. Egy másik gyakorlati példa a német nemű keltezésnek a problémája. Valamivel kisebb jelentőségű probléma, de talán nem egészen jelentéktelen, hogy Makár Esztergomi érsek halálát mikorra tesszük. A történetírás hagyományosan azt szokta mondani, hogy Makár Esztergomi érsek 1146-ig viselte a hivatalát. Mégpedig azért, és ez eleve egyébként módszertani szempontból nem is csak kronológiailag súlyosan akályos megoldás, azért, mert 1046-ban említik. Ez nagyszerű, csak éppen az utódát még 1050-ben említik először. Tehát azért valamit kéne kezdeni azzal a 4 évvel is, ami a kettő között elmerik. És történetesen szerintem igazolható, hogy 1146-ban még nem hallhatott meg semmilyen körülmények között Makár Esztergomi érsek. Miért nem? Azért, mert egyfelől van egy adatunk a Gözbeini halottas könyvből, amely szerint Makár Esztergomi érsek január kalendérjának a 7. napján halt meg, ez január 25-ét jelent. Most ugye a halottas könyvek a műfajból adódóan nem szoktak éves keretet tartalmazni, mert ezek azok arra készülnek, hogy egy adott egyházi intézmény jótevőinek a halála évfordulóján az adott egyházi intézmény tagjai misézni tudjanak, őket nem az érdekli, hogy melyik évben halt meg Makár érsek, hanem az, hogy minden évben jön már 25-én nekik az emlékére misézniük kell. A másik forrásunk pedig egy olyan dolog, amit azért a magyar medievisztika elég bőven reflektált már, tehát éppenséggel a szakmunkért küszöbét is átléphette volna az ezzel kapcsolatos adata. Ugye Foucault ez végrendelete szerint a végrendeletnek az egyik tanúja Makár Esztergomi érsek volt, és a végrendeletnek ugyan napi kelete nincsen, de az van a keltezésében, hogy az úr megtestesülésének 1146. évében, Géza királynak pedig a 6. évében. Na hát ez azért nagyon izgalmas dolog, mert ugye az uralkodó éveket viszont nem a standard évkezdethez igazítják általában, hanem a koronázáshoz. És Gézáról történetesen tudjuk, hogy ő február 16-án lépett róla, az uralkodói éve, 6. uralkodói éve, ennél fogva 1146. február 16-án kezdődik. Miért izgalmas ez a mi számunkra? Azért, mert hogyha a Makár érsek január 25-én halt meg, viszont 1146. február 16-a után még tanúskodott, akkor biztos, hogy nem 1146. január 25-én. Ebből ki lehet zárni gyakorlatilag azt a standard keltezést, amely pillanatnál óta folyamatosan szajkózik az egyház történetírás, meg egyébként a politika történetírás is Magyarországon. Azt nem állítom, hogy innentől kezdve tudjuk, hogy 1147-ben halt meg az érsek, de azt tudjuk, hogy 1146 után, tehát legkorábban 1147-ben. És végül egy olyan példa, amely az előzőekkel összehasonlíthatatlanul kisebb jelentőségű, de azért nem állhatom meg, hogy el nem mondjam, mert az én praxisomban ez a legfrissebb példa, amikor valamire tudtam használni ilyen kronológiai rendszerű okoskodásokat. Tudni való, hogy a 13. század végén Magyarország arkantológiája meglehetősen zűrös képet mutat. Nem azért, mintha ebből a korszakból különösen kevés oklevelünk maradt volna fel, hanem azért, mert nagyon gyakoriak a kormányváltások. gyakran váltanak nádort, országírót, és ezzel összefüggésben az aláig rendelt személyzetet is. Most az az adat, amit én itt megpróbálok kinyomozni, az egy alországbírónak a hivatalba lépésével kapcsolatos, és azért mondtam túl önmagán, mert az alországbíró az mind a hivatalban lévő országbírónak a familiárisa. Tehát, hogyha én meg tudom mondani azt, hogy Devecseni Emi fia Márton mikor lépett hivatalba, akkor azt is meg tudom mondani, hogy a főnöke a Pécsmenderi Apor mikor lépett hivatalba, és miután a Pécsmenderi Apor országbíróként minden jel szerint az egyik kőszegi Henry fiat váltja, ezért aztán okkal feltételezzük, hogy itt azért országos politikai mozgások vannak a háttérben, nem egyszerűen egy kormányváltás, hanem az, hogy az udvarban valamelyik bárójuga, hogy egy ilyen kicsit anakronisztikus fogalmat használják a 13. század végére, túlsúlyba került a másikhoz képest. No, hát Devecseni Emi fia Márton alországbírónak van egy keretezés nélküli, éves keret nélküli oklevele, amelyben az esztergomi káptalant felszólítja arra, hogy egy Hont vármegyei birtok körüljárásánál, határjárásánál működjenek közre, és az oklevélnek a keltezés, hogy a Filiát Vártá Proximát azt minden pászcél, ami nagyjából annyit jelent, hogy húsvét utáni 15 napon, hogy a minden napon egy régi magyar elnevezés, hogy Esztergom, de ezt szerintem még ember nem használta a 21. században. Tehát a húsvét utáni 15. és 14. napon, 14. nap utáni, bocsánat, szerdán, hiszen a Filiát Vártá pedig ezt jelenti. Na most tudjuk, hála Istennek, hogy a káptalan ennek a parancsnak engedve április 23-án már el is jár, és tudjuk azt, hogy Devecseni Emi fia Márton alországbíró hivatali elődje 1392-ben még hivatalban volt, tehát én nekem 1390 vagy 1293-tól kell néznem a dátumokban, és tudjuk azt is, hogy az utódja meg már 1298-ban hivatalban volt, tehát nekem 1297-ig kell vizsgálni. Tehát először is feloldottam azt a dátumot, amelyet fentebb láthatunk, mindaz 5 évben. Ugye április 15-ére esik 1293-ban mondjuk, de például 1294-ben ez a bizonyos szerda a húsvét után, ez már április 24. Miért van ez nekem? Azért, mert hogyha április 24-én ad ki oklevelet az alországbíró, akkor ezt alig hajthatja végre április 23-án az esztergomi káptalan. Tehát azok a dátumok, vagy azok az évek, amelyek mellett olyan dátum szerdek, amely április 23-án már később eleve kiesnek. Na de kiesik véleményem szerint az április 20-ai dátum is, tudnodik, ha azt feltételezzük, hogy mondjuk április 20-án az alországbíró kibocsát egy oklevelet, Budán bíróként, ugye ott működik az alországbírónak az ítélőszéke, pontosabban nem az övé, hanem a prézenciájé is, amelyet az alországbíró üzemeltet ekkoriban. Ezt a bizonyos parancslevelet elviszik Esztergomba, lóhalálában oda nyaralnak, mondjuk engedjük meg, hogy egy nap alatt ott van az utasítás április 21-én, akkor másnap elindulnak a hiteles helyről az emberek Hont vármegyének az északi végébe. Az azt jelenti, hogy egy nap alatt mondjuk odaérnek, de akkor átfutottak, amikor át a középkorban gyakorlatilag páratlan. 0 perc alatt végrehajtják az iktatást, és egy nap alatt vissza kell érnünk Esztergomba, hogy kibocsássák azt a bizonyos oklevelet, amely tudósít arra, hogy április 23-án van és kész vagyunk. Tehát az április 20-án én szintén kizárnak gyakorlati szempontok alapján, maradt április 11 és 15, innentől kezdve pedig vagy 1293-ban léphetett hivatalba Devecseni Emi fia Márton, vagy pedig 1297-ben. Igen, nem csak, hogy a hivatali főnökére 1296-ból van adatunk. Tehát a 97-es információ, amennyiben hiteles, az már nekünk nem szolgáltat újabb adalékot. Ez nem könnyíti meg persze az embernek a dolgát, április 15-e vagy április 11-e a pozitív megoldás, tehát 1293 vagy 1297. Ebben az esetben a kronológiai rekonstrukció nem szolgáltat egyértelmű választ az eredeti kérdésre, és hogy mikor kezdődött a Devecseni Emi fia Mártonnak a hivatalviselése. Viszont legalább ilyenkor az ember azt érzékeli, és középkor viszonyai között ez sem semmiség, hogy itt már nem az én elégtelen ismereteim nem teszik lehetővé azt, hogy tovább menjen, hogy egész egyszerűen a forrása meg olyan, hogy nem engednek tovább értelmes kérdéseket, és azokra a tanuló értelmes válaszokat. Nagyon röviden összefoglalva tehát az eddigieket, hogy mire használhatjuk a kronológiai rekonstrukciót, és egyáltalán beszélhetünk-e önálló segédtudományról a kronológia esetében középkori oklevelek vonzatában. Az utóbbi kérdésre a válasz egyértelműen. Itt alapvetően módszertanról és módszerekről van szó. Ami ezen módszerek alkalmazása során a legfőbb problémát jelenti, az, hogy az oklevelek keltezése változatos és sokszor nem egyértelmű. Azonban az esetek többségében a feladat minimális odafigyeléssel megoldható, és nem is különösebben ördögös. És hát végül ugye az nem kétséges, Márcsak Zsáki professzor úr előadása után sem, hogy az átmúrakonstrukció a történetiktatás magától értetődően segíti, ám láthatjuk, hogy a folyamat két irányú, mert a helyes dátumrekonstrukció viszont szinte minden esetben a történeti kutatás más irányú eredményét hasznosítja, úgy a politika történet, mint a filológia, gazdaságtörténet és egyéb történeti részdisziplinák vonatkozásában. Elsősorban ez az érzésem szerint, ami miatt azt mondhatjuk, hogy itt alapvetően módszertanról van szó, nem pedig önálló tudományáról vagy tudományról. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen, hogy rendkívülünk kívánok érdekes előadást volt. Na most az idő optimális tanulása céljából most tartunk egy rövid kávészünetet, ami úgy zajlik, hogy meg kell menni,